Áldom a szent nevedet, mennyei édesatyám. Köszönöm a lehetőséget, Uram, arra, hogy olyan tanításokat hallgathassunk, amíg eddig zárva volt, el volt rejtve előlünk. Köszönöm Ejálnak, hogy itt van közöttünk, és Jeruzsálemből hozza a te szent szellemed által ezeket a tanításokat, amely egyre mélyebben és mélyebben teszi ismerté a te akaratodat. Ezzel a két áldozati bakkal, minden évben fel kellett áldozni a zsidó testvéreimnek, és ez a két bak sok mindent mond, ami nincs így a leírtakban, hanem a szellemed által nyílik meg. Áldalak és magasztalak, atyám, hogy ilyen figyelmes vagy felénk, hogy egyre többet és többet tudjunk meg belőled, akaratodból, az elrejtetés olyan dolgokból, ami eddig nem nyílott meg. Ezek misztériumok, amit most nyitasz meg az utolsó időben mindazok számára, akiket elhívtál. Hálás vagyok ezért, hogy odaállt és átadja ezeket az általad kapott tanításoknak azokat a részeit, amit eddig tényleg homályba voltak számunkra. Megköszönöm, atyám, ezt a csodát, és megköszönöm az én testvéreimet, és a zsidó és a nemzetbeli testvéreimet, akik ezt hallgatják, és szomjúzzák a te igazságodat. Így kérlek, atyám, hogy adj nekünk örömet a szívünkbe, hogy be tudjuk fogadni mindazt, amit kapunk most tőled, Ejáláltal. Dicsőítelek és magasztalak mindenek fölött, Uram, hogy gondoskodsz szellemi táplálékról a te gyermekeidnek. Köszönöm azt, Uram, hogy az utolsó idők vannak, és azt is köszönöm, ami le van írva a Dánielnél a 12. fejezetben, hogy be kellett pecsételni Dánielnek mindazt, amit hallott, mert az utolsó időkben, az legvégén fogja kinyitni az Úr ezeket az igéket, és az értelmesek úgy fognak ragyogni, mint a csillagok. Atyám, köszönjük, hogy ilyen csodálatos ígéreteket kaphattunk felőled magunkra, és mindazokra, akik téged akarnak követni. Segíts minket abban, hogy mindent magunkba szívjunk, amit most hallunk, és tudjuk hova tenni a mi ismeretünkben. Köszönöm ezt a tudást, amit küldesz Jeruzsálemből, és köszönöm azt, Uram, hogy a testvérek itt vannak, és szomjaznak a te igazságodra. Adon Jesu a Messiás nevében. Amen.
Okay, so what are we talking about?
Tehát miről is lesz ma szó?
We're talking about the two goats of Yom Kippur.
A két Yom Kippuri kecskevakról.
And of course, if we speak about Yom Kippur, normally we talk about, or the main thing is the fasting.
Amikor a Yom Kippur szóba kerül, akkor általában a böjtölés kérdése kerül központba.
And the 10 days preceding Yom Kippur.
És az a 10 nap, ami megelőzi a Yom Kippurt.
As we are supposed to prepare ourselves for Yom Kippur.
Ezek alatt a napok alatt kell felkészülni a Yom Kippurra.
But because there is no temple and there are no sacrifices.
De mivel nincs templom és nincsenek áldozatok.
Normally we don't hear or we don't talk about this aspect of Yom Kippur.
Ezért nem beszélünk a Yom Kippurnak erről a részéről, a kecskebakokról.
Let us just read from Leviticus 23, where we have the whole list of the appointed times of the Lord.
Olvassuk el a Yom Kippurról szóló részt a 3 Mózes 23-ból, ahol láthatjuk az Úr ünnepeinek megjelölt időpontjainak listáját.
And actually it's a very short passage there.
Az ünnepről egy elég rövid rész olvasható e fejezetben. Azután így beszélt Mózeshez az Úr. Ugyanennek a 7. hónapnak a 10. az engesztelés napja. tartsatok szent összejövetelt, tartóztassátok meg magatokat, és mutassatok be tűzáldozatot az Úrnak. Ne végezzetek ezen a napon semmiféle munkát, mert az engesztelés napja ez, hogy engesztelést végezzenek értetek az Isteneteknek, az Úrnak színe előtt.
So this is Yom Kippur, the Day of Atonement.
Ez a Yom Kippur az engesztelés napja.
But we don't get too many details in this little passage.
De nem kapunk túl sok részletes információt az ünnepről ebben a szakaszban.
We know that it's a kind of a sabbatical. We're not supposed to do any customary work.
Sabbati nyugalmat kell tartani. Ne végezzünk semmilyen szokásos hétköznapi munkát.
And we're supposed to afflict our souls.
Ekkor kell megsanyargatnunk a lelkünket.
Because this is the day when the Lord atones for our sins.
Mert ez az a nap, amikor vezeklünk az Úr előtt és engesztelést kapunk.
But we will see how this whole atonement takes place.
De megtudjuk ebből a szakaszból, hogy az egész engesztelés hogyan megy végbe.
And we will also see the connection between Yom Kippur and Pesach.
És fogjuk látni a kapcsolatot a Yom Kippur és a Pesach között.
And they are very much connected.
Ez a két ünnep nagyon mélyen összekapcsolódik.
Now in Judaism, Yom Kippur is considered to be the holiest day of the year.
A judaizmusban a Yom Kippurt az év legszentebb napjának tekintik.
Because on that day the high priest would enter into the most holy place.
Mert ezen a napon a főpap belép a legszentebb helyre, a szentek szentjébe.
Yeah, it's actually the only time of the year where the priest was allowed to enter into the most holy place.
Valójában csak ezen a napon volt megengedett a főpap számára, hogy a szentek szentjébe lépjen.
And we will read in Leviticus 16 about the whole process of what happened on that day.
A 3 Mózes 16. fejezetében olvashatunk arról a szertartásról, aminek végbe kellett mennie ezen a napon.
So yeah, there are I've chosen a few verses, not the whole passage, which gives us a very clear picture of what took place on that day.
Nem az egész fejezetet olvassuk fel, csak néhány szakaszt választottam ki, hogy egy világos képet kapjunk arról, mi történt ezen a napon. Izrael fiainak a közösségétől pedig vegyen 2 kecskebakot vétek áldozatul, és 1 kost égő áldozatul. Azután fogja a 2 kecskebakot, állítsa azokat az Úr elé a kijelentés sátrának a bejáratánál, és vessen sorsot Áron a 2 bakra. Az egyiket sorsolja ki az Úrnak, a másikat Azázélnek. Vezesse oda Áron azt a bakot, amely a sorsvetésben az Úrnak jutott, és készítse azt el, vétek áldozatul. Azt a bakot pedig, amely a sorsvetésben Azázélnek jutott, állítsák élve az Úr elé, hogy engesztelést végezzen vele, és elküldje Azázélnek a pusztába. Ezután vágja le a bakot, mint a nép vétek áldozatát, vigye be a vérét a kárpiton belőre, és úgy cselekedjék ezzel a vérrel, ahogyan a bika vérével cselekedett, hintse a fedélre és a fedél elé. Így végezzen engesztelést a szentélyért, Izrael fiainak a tisztátalansága miatt és minden vétkes hitszegése miatt. Így cselekedjék a kijelentés sátráért is, amely köztük a tisztátalanok között van. Ha elvégezte az engesztelést a szentélyért, a kijelentés sátráért és az oltárért, vezesse oda az élő bakot, tegye rá Áron mindkét kezét az élő bak fejére, és vallja meg fölötte Izrael fiainak minden bűnét és minden vétkes hitszegését. Helyezze azokat a bak fejére, aztán küldje el egy arra kijelölt emberrel a pusztába, hadd vigye magával a bak minden bűnüket egy kietlen vidékre. Az az ember pedig hajtsa ki a bakot a pusztába.
So we see here well we have a few interesting, I would say mysterious elements here.
Itt találkozunk néhány úgyszólván titokzatos mozzanattal.
We see that the Israelites were commanded to take two goats.
Azt látjuk, hogy az izraelitáknak azt parancsolta az Úr, hogy vegyenek két kecskebakot.
And the two goats had their very different kind of destinies.
A két baknak más-más sors végzet rendeltetett.
And so they had to cast lots.
Sorsot vetettek.
In the verse, what? To decide which goat goes to the Lord and which one goes to Azazel.
Sorsot vetettek, hogy melyik kecskebak lesz az Úr és melyik megy a pusztába.
And so let us first speak about the one goat which was for the atonement of sin, and it was unto the Lord.
Először beszéljünk arról a kecskebakról, amelyet engesztelésül áldoztak fel az Úrnak.
And so we see that this goat was slaughtered, and its blood would be taken inside of the Holy of Holies.
Ezt a kecskebakot feláldozták, és vérét bevitték a szentek szentjébe.
And the blood would be sprinkled on the mercy seat.
A vért a kegyelem trónusára intették.
The covering of the Ark of the Covenant.
A szövetség ládájának a fedelére.
In Hebrew it is called kaporet.
Héberül ezt kaporetnek hívják.
Which is again is connected to Yom Kippur.
Ez a szó kapcsolódik a Yom Kippur kifejezéshez.
It speaks about atonement.
És az engesztelést fejezi ki.
And so this blood would atone for the sins of the whole people.
Ez a vér szolgált engesztelésül az egész nép bűneiért.
And let us before we move on to the second goat.
Mielőtt rátérnénk a második kecskebak szerepére.
Let us see how this was fulfilled in and through Yeshua himself.
Nézzük meg, hogy a kecskebak előképe hogyan teljesedett be Jesuával.
Because we know that each one of the appointed times of the Lord,
mert tudjuk azt, hogy minden ünnepnek, azaz az Úr által kijelölt minden egyes időpontnak,
It has what I call a messianic fulfillment.
Van egy messiási betöltése. Én így fogalmaznék.
So there is one fulfillment of these appointed times that is only related to Israel.
Az ünnepek betöltése egyrészt egész Izraellel kapcsolatos.
And then there is the, maybe we can call it the universal messianic fulfillment of the appointed time.
És emellett van a megjelölt időknek, ünnepeknek egy egyetemes betöltése is, ami az egész világnak szól.
And so let us now turn to the epistle to the Hebrews. I know I'm jumping over two passages, but we will come back to them.
Ugorjunk most előre, és olvassunk el a zsidókhoz írt levélből egy részt. A másodikba évenként egyszer egyedül a főpap ment be, sohasem vér nélkül, s azt magáért, továbbá a nép tudatlanságáért vitte. A Krisztus ellenben, az elkövetkező javak főpapjaként, a nagyobb és bevégzettebb, nem kézzel csinált, azaz nem ebből a teremtésből való sátoron keresztül, és nem kecskék és borjuk vérével, hanem a saját vérével ment be egyszer a szentélybe, miután örök megváltásra talált lehetőséget.
Amen. So in the epistle to the Hebrews, we see how the author is comparing the Mosaic covenant and the new covenant.
A zsidókhoz írt levélben láthatjuk, hogy a szerző milyen módon hasonlítja össze a mózesi szövetséget és az új szövetséget.
And so he speaks here about the way Yom Kippur was fulfilled every year within Israel.
Ezek a versek arról szólnak, hogy hogyan teljesült a Yom Kippur minden évben Izraelben.
But then he speaks about what is happening in the new covenant through Yeshua.
Majd rátérnék arra, hogy mi történik az új szövetségben Yeshua által.
Who is both the high priest, but he is also the Lamb of God, he is also the sacrifice.
Aki a főpap, de Isten báránya, azaz az áldozat is.
And so we read that he himself entered into the most holy place in heaven.
Azt olvassuk, hogy ő maga lépett be a szentek szentjébe a mennyben.
And we know that the way Moses and later on David were commanded to build first the tabernacle and then the temple.
És tudjuk, hogy először Mózes kapott utasítást arra, hogy megépítse a szövetség sátrát, aztán pedig Dávid a templom építésére.
These were actually reflections of the heavenly temple.
Ezek a mennyei templomnak tükörképei, kitükröződései voltak.
So what happens on this earth with regards to the temple is a reflection of what happens or what would happen in the heavenly temple.
Ami itt lent a földön történik a templomban, az kitükröződése annak, ami történik vagy történni fog a mennyben.
And so we read here that Messiah himself, who is the high priest, enters into the temple in heaven.
Tehát láthatjuk, hogy a Messiás maga, aki főpap, hogyan lép be a templomba, a mennyországban.
Into the most holy place with his own blood.
A szentek szentjében a saját vérével.
The blood which provides atonement for our sins.
Azzal a vérrel, ami engesztelésül szolgál a mi bűneinkért.
But we read here that it is once and for all.
És ebben a szakaszban az áll, hogy ez örökre, egyszer és mindenkorra megtörténik.
Meaning that it was not something that had to be repeated every year, like Yom Kippur.
Úgy történik meg, hogy nem kell újra és újra megismételni, ahogy a Yom Kippurt évente megismételték.
Because Yeshua is the ultimate sacrifice.
Mert Yeshua a végső áldozat.
And his shed blood is enough to cover all of the sins of humanity, past, present and future.
És kiontott vére elfedi az egész emberiség minden bűnét, mind a múltban, mind a jelenben és a jövőben.
And so we see basically the fulfillment of what we have read in Leviticus about the goat that goes inside of the Holy of Holies.
Tehát alapjában véve azt látjuk, ami a Mózes 23-ban le van írva, a kecskebak vére a szentek szentjébe kerül.
So he is the goat of how is it called in English? The goat for the purpose of atonement for sin.
Ez az a kecskebak, ami áldozatul szolgál, ami engesztelést szerez a bűnökért.
But then we have another goat, a kind of a mysterious goat.
De itt van a másik kecskebak, ami bizonyos értelemben elég titokzatos.
And this goat has kind of a different destiny.
Ennek a kecskének más a sorsa.
We see that Aaron has to, and we saw the picture in the beginning, the Aaron laying his hands, both his hands on the head of this goat.
Ahogy az elején a 3 Mózes 16-ban is láttuk, Áron ráteszi mindkét kezét ennek a kecskebaknak a fejére.
Confessing the sins, all of the sins of the people.
Megvallja a népének összes bűnét.
And then something strange happens.
És akkor történik valami furcsa dolog.
This goat is being sent by a specific person.
Ezt a kecskét elviszi egy arra kijelölt személy.
In the Hebrew, we can understand it as a person who is appointed for specifically for this time.
Egy olyan személy, akit kifejezetten erre az alkalomra jelölnek ki.
And this goat is being released into the wilderness.
És ezt a kecskét elengedik a pusztába.
Or to a place called Azazel.
Vagy egy olyan helyre, amit úgy hívnak Azazel.
Now this is all a mysterious thing.
Ez pedig egy nagyon misztikus, titokzatos esemény.
No one really knows the meaning of the word Azazel. There are all kinds of opinions.
Senki sem tudja, hogy valójában mit jelent az Azazel szó. Csak különböző vélemények vannak.
But we read that this goat is being sent to Azazel into the wilderness.
Mégis azt olvassuk itt, hogy elküldték a kecskebakot Azazelnek a pusztába.
The word Azazel in Hebrew, especially I would say in modern Hebrew.
Azazel a héber nyelvben, különösen a modern héberben.
Almost like if you want to say hell.
Majdnem azt jelenti, hogy pokol.
So if you want to tell someone go to hell, you tell him go to Azazel.
Ha valakinek azt akarják mondani, hogy menj a pokolba, akkor azt mondják neki, menj Azazelba.
And there is another expression in the Hebrew, and I think we will the next part of this teaching we will focus on that.
Van egy másik kifejezés a héberben, amit a tanítás második része majd jobban kibont.
There is an expression in Hebrew, Sa'il la'azazel.
Tehát létezik egy ilyen kifejezés a héberben, hogy Sa'ir la'azazel.
Which basically means it's coming from this passage, the goat which goes to Azazel.
Ami lényegében azt jelenti, amit ebben a részben olvasunk, a kecskebak, amely Azazelhoz megy.
And when you say Sa'ir la'azazel in Hebrew, you basically mean a scapegoat.
Amikor ezt mondjuk héberül, akkor a bűnbakot értjük alatta.
So now let me try and explain the whole mystery behind this goat, as far as I understand it.
Megpróbálom elmagyarázni, hogy én mit értek ez alatt a bűnbak alatt.
I believe that these two goats represent Yeshua and the people of Israel.
Úgy gondolom, hogy ez a két kecskebak Yeshuát és Izrael népét jelképezi.
Of course, the first goat that we saw as a sin offering.
Természetesen, ahogy láttuk, az első kecskebak egy bűnökért felajánlott áldozat.
And then, as we read in Hebrews, we see that Yeshua is, or this goat represents Yeshua himself.
Ahogy ezt olvassuk a zsidókhoz írt levélben, a kecskebak magát, Yeshuát jeleníti meg.
The sin offering not only for Israel but for the whole world, whose blood goes into the most holy place in the heavenly temple.
Bűnökért való áldozat nem csak Izraelért, hanem az egész világért, és Yeshua vére bekerült a szentek szentjébe.
Why am I saying or why I'm thinking that the second goat represents Israel.
Miért gondolom azt, hogy a második kecskebak Izraelt jelképezi?
Well, first of all, there are many similarities between Yeshua and Israel.
Elsősorban azért, mert sok a hasonlóság Yeshua és Izrael között.
We can actually say that Yeshua is Israel represented in one man.
Tulajdonképpen úgy is fogalmazhatunk, hogy Yeshua maga Izrael egy személyben.
Or Israel as Israel should be.
Vagy Yeshua az, aminek Izraelnek lennie kellene.
We know that Yeshua is the Son of God.
Tudjuk, hogy Yeshua az Isten fia.
Israel is called God's firstborn son.
De a Biblia Izraelt is Isten elsőszülött fiának nevezi.
Yeshua is the high priest.
Yeshua a főpap.
Israel is called to be a priestly nation.
Izraelt Isten papok népének nevezi.
Yeshua had to go down to Egypt and then come up again, just like Israel.
Yeshuának le kellett mennie Egyiptomba, aztán onnan jött fel az ígéret földjére. Ugyanúgy, mint Izrael.
Yeshua spent 40 days in the wilderness. Israel spent 40 years.
Yeshua 40 napot töltött a pusztában, Izrael pedig 40 évet.
Being tested and tried by God.
Isten így tette próbára Yeshuát és Izraelt is.
Yeshua had 12 disciples. Israel has 12 tribes.
Yeshuának 12 tanítványa van, Izraelnek pedig 12 törzse.
So there are many, many similarities between Yeshua and Israel.
Tehát nagyon sok hasonlóságot fedezhetünk fel Yeshua és Izrael között.
But there is also a big, big difference.
De nagyon nagy különbség is van köztük.
Yeshua was without sin.
Yeshua bűntelen volt.
And Israel was, and unfortunately still is, full of sin.
Izrael ezzel szemben tele volt bűnökkel, és sajnos még mindig tele van.
And so, of course, Israel cannot serve as a goat, which provides an offering for sin, because they themselves are sinful.
Izrael nem alkalmas arra, hogy a bűnök bocsánatáért áldozat legyen, hisz tele van bűnökkel.
But they can serve other purposes for God.
De Izrael más célokat is betölt, más célokkal is szolgál az Úrnak.
One of these purposes, and I think it's one of the main purposes of Israel.
Szerintem Izraelnek a legfőbb céljai közül az egyik
is to be a scapegoat for the nations.
Hogy bűnbakká váljon a többi nemzet számára.
Now I know this is something very hard to say maybe.
Tudom, hogy ez nagyon erős megfogalmazás. Nagyon nehéz erről beszélni.
But if we look at history, we can, and if we look honestly at history, we can see that this has been the case many, many, many times.
De ha őszintén végignézzük a történelmet, akkor elmondhatjuk, hogy ez már nagyon sokszor megtörtént.
We have seen Israel being blamed for the sins of others many, many times.
Nagyon-nagyon sokszor a többi nép Izraelt vádolta mások bűneiért.
And again, this is not to say that Israel is righteous.
Ez egyáltalán nem jelenti azt, hogy Izrael igaz lenne.
But in our role as a scapegoat, we are playing a very important role in God's plan of salvation.
De a bűnbakként betöltött szerepünkben nagyon fontos szerepet játszottunk Isten üdvtervében. Ez azt jelenti, hogy Isten ezt a szerepet szánta nekünk, ez a célja velünk.
And I will explain how I see these things.
Mindjárt kifejtem, hogy értem ezt.
But first let us read a couple of verses that will maybe show it again, maybe clearly how this idea is being manifested in scripture.
De előbb nézzünk meg egy szakaszt az írásból, amely világosan elénk tárja, hogyan jelenik meg ez az írásban.
So we can read the two verses from Ezekiel chapter 20.
Olvassunk el két verset Ezékiel könyvének 20. fejezetéből. Elviszlek benneteket a népek pusztájába, ahol szemtől szemben állva törvénykezem veletek, ahogyan őseitekkel törvénykeztem. Egyiptom pusztájában úgy törvénykezem veletek, így szól az én Uram, az Úr.
So we see God is saying, I will bring you, or I will send you to the wilderness of the nations.
Itt láthatjuk, hogy Isten azt mondja, elviszlek, vagy el foglak küldeni benneteket a népek pusztájába.
And of course, every time God sends Israel outside of the land, it is a judgment on the people.
Természetesen minden alkalommal, amikor Isten elviszi Izraelt a földjéről, az egyfajta ítélet is felettük.
And we see that just as in the goat that is sent into the desert, God is also sending Israel into the desert or wilderness of the nations.
Ahogy a kecskebakot kiküldték a pusztába, úgy küldi ki Isten népét a pusztaságba, vagy a népek pusztájába.
And there he deals with Israel.
És a pusztában Isten nem hagyja magára Izraelt.
But since Israel is in the nations, there is also something taking place between Israel and the nations, where they are.
De mivel Izrael a népek között van, így közeledt ahhoz a néphez, amely között élt.
And I will talk about this in a second, but let us first read another verse from the book of Numbers.
Mindjárt folytatom ezt a gondolatmenetet, de először Mózes 4. könyvéből olvassunk el egy részt. Akkor ezt mondta az Úr Áronnak, te a fiaid, és a te házad népe fog bűnhődni a szentély körül elkövetett bűnökért. Te és a fiaid fogtok bűnhődni a papi szolgálat közben elkövetett bűnökért.
So I don't know exactly how it is translated into Hungarian.
Nem tudom, hogy ez pontosan hogy van magyarra fordítva.
But in the Hebrew it says, the second part of the verse says, you and your children with you will carry the iniquity of your priesthood.
De héberül úgy hangzik a vers második része, hogy te és gyermekeid fognak bűnhődni a szentély körül elkövetett bűnökért.
Yeah, this was spoken about Aaron and his children, so the priests.
Itt Áronról és a fiairól, gyerekeiről van szó, tehát a papokról.
But if we speak about the whole people of Israel as a priestly nation,
de hogyha az egész Izraelről beszélünk, mint egy papi népről,
I believe this also applies to the whole of Israel as a nation with regards to the other nations.
Úgy gondolom, hogy ez a vers Izraelre, mint papi népre vonatkozik a többi néppel összehasonlítva.
If Israel is called to be a priestly nation with regards to all the other nations,
mert ha Izraelt egy papi nemzetnek hívta el Isten, szemben a többi nemzettel,
We have to carry the iniquity of our priesthood.
Akkor nekünk a papságunk gonoszságát, bűnét viselnünk kell.
It is a very specific responsibility that God is placing on here on Aaron, but also on the whole of Israel.
Ez egy nagyon különleges felelősség, amit Isten Áronra helyezett, és ezzel párhuzamosan Izrael népére.
And I really believe it has to do with this scapegoat or goat sent to Azazel.
Azt hiszem, hogy ez összefüggésbe hozható a bűnbakkal, azzal a kecskebakkal, amit kiküldtek Azazélnek a pusztába.
Okay, so now let me explain what I mean by Israel being the scapegoat of the nations.
És most hadd térjek ki arra, hogy mit értek az alatt, hogy Izrael bűnbak a nemzetek között.
Or maybe why Israel is the scapegoat of the nations.
Vagy úgy is feltehetjük ezt a kérdést, Miért Izrael a nemzetek bűnbakja?
But again, let me emphasize again, it's not for the sake of the atonement of sin.
Hadd hangsúlyozzam még egyszer, hogy ez az elhívás nem a bűnökért való engesztelésre vonatkozik.
This is something only Yeshua can do.
Hisz ez olyas valami, amit csak Yeshua tud megtenni.
But Israel is participating in this act of salvation in a very particular way, and I will try to explain how.
De Izrael egy nagyon különleges módon vesz részt Isten üdvtervében, és megpróbálom elmagyarázni, hogyan.
Yeah, in order to do that, let us go to the verses in the Gospel of Luke.
Ehhez olvassuk el Lukács evangéliumának verseit. Simeon azután megáldotta őket, majd így szólt a gyermek anyjához, Máriához. Lásd, ő sokak elesésének és felkeltének okául jelent meg Izraelben, és jelül, melynek ellene fognak mondani. Sőt, néked magadnak is kar járja át majd lelkedet. Azért lesz ez, hogy sok szív fontolgatásairól lehújjon a lepel.
So this is, of course, this is Simeon speaking to Mary in the temple.
Ez Simeon mondja Máriának a templomban.
As Joseph and Mary bring Yeshua, according to the custom, according to the commandment, to the temple to be redeemed.
Amikor József és Mária felviszi Jézust a parancsolatoknak megfelelően, azért, hogy kiváltsák, az Úrnak szenteljék.
As is done with every firstborn in Israel.
Ez minden elsőszülött fiúnál kötelessége volt a szülőknek.
But what he's saying here, I think, is very, very powerful and very, very deep.
Amit Simeon itt mond, azt nagyon-nagyon erőteljesnek és mélynek érzem.
And he says about Yeshua, he says this Yeshua will be a stumbling block, but also the resurrection or the restoration for many in Israel.
Azt mondja, hogy ez a gyermek Yeshua lesz a botránykő, de ugyanúgy sokaknak helyreállításul vagy felkeltéül lesz Izraelben.
And as a sign which will be opposed.
Ez egy olyan jel, amelynek ellent mondanak, ellenszegülnek.
But now comes the important part. In order that the intentions of the hearts of many people will be revealed.
És most jön a legfontosabb rész. Azért történik ez, hogy sok szív szándékaira fény derüljön, hogy sok szív fontolgatásairól lehújjon a lepel.
So, if we only now speak about Israel.
Gondoljunk most csak Izraelre.
When Yeshua came.
Amikor Yeshua eljött.
The way the people of Israel related to Yeshua.
Az, ahogy Izrael népe viszonyult Jézushoz, ahogy reagált rá.
Was actually kind of a test.
Az valójában egyfajta próba volt.
The way they related to Yeshua was really the way they related to God.
Ahogy reagáltak Yeshuára, az megmutatta, hogyan viszonyulnak Istenhez, milyen viszonyban voltak vele.
Because of who he is the Son of God.
Amiatt, aki Yeshua, hisz ő az Isten fia.
And so by bringing him, by God presenting Yeshua to Israel, he was actually testing their hearts.
Ahogy Isten bemutatta Yeshuát Izraelnek, valójában azzal tette próbára őket.
And so, you know, we see very often in the Gospels that the Pharisees, who considered themselves to be very righteous and holy,
és tudjátok, hogy nagyon gyakran látjuk az evangéliumokban, hogy a farizeusok, akik nagyon igaznak és szentnek tartják magukat, hogyan viszonyulnak Yeshuához.
Their hearts were actually very far from God.
Az őszívük valójában nagyon távol volt Istentől.
And it is being reflected by the way that they relate to Yeshua.
És ez jól tükrözte azt, hogy hogyan viszonyulnak Yeshuához.
Because Yeshua in his being was kind of exposing the hearts of the people.
Mert Yeshua lénye, jelenléte önmagában véve megmutatta, hogy kicsodák az emberek, milyen ellenállás van a szívükben.
Those who truly loved God, those who truly wanted God were drawn to Yeshua.
Azok, akik tényleg szerették és akarták Istent, vonzódtak Yeshuához.
And those who cared more about their own religion and their own title, position, they opposed him and rejected him.
Azok pedig, akik a saját vallásosságukkal voltak elfoglalva, vagy címekhez és pozíciókhoz ragaszkodtak, azok ellenálltak Yeshuának és elutasították.
And eventually sent him to the cross.
És végül kereszthalálra adták.
But now we will try to go beyond Israel.
De most tekintsünk Izraelen túlra.
And see how this principle is being exercised by God universally.
És nézzük meg, hogy ezt a szellemi törvényszerűséget, elvet, hogyan viszi át Isten a gyakorlatba a világban.
By the fact that God sent Israel into the nations.
Tény az, hogy Isten elküldte Izraelt a népek közé.
He was actually doing the same thing as he did with Yeshua in Israel.
Ezzel ugyanezt tette, amit Yeshuával tett, amikor Izraelbe küldte.
He was actually testing the hearts of the people.
Yeshua tulajdonképpen világosságra hozta azt, hogy mi van az emberek szívében. Próbára tette az embereket.
Because the way the nations related to Israel is in fact the way they related to God.
Mert ahogy a népek Izraelhez viszonyultak, úgy viszonyultak Istenhez is.
We remember God says, whoever touches you touches the apple of my eye.
Emlékezzünk arra, hogy azt mondja az Úr, aki Izraelt bántja, a szemem fényét bántja.
Because, you know, we are a sinful nation.
Mert mi ugyan egy egyszerű nép vagyunk.
But God calls himself the God of Israel.
De az Úr Izrael Istenének nevezi magát.
And so God placed his name on the people of Israel.
Isten ráhelyezte a nevét Izrael népére.
So basically we carry the name of God.
Tehát alapjában véve mi Isten nevét hordozzuk.
Unfortunately we are really as God himself said he we are defiling his name in the nations.
Bár, és ezt Isten mondja, mi meggyaláztuk, beszennyeztük a nevét a népek között.
Because we are not yet as we should be.
Mert még nem vagyunk azok, akiknek lennünk kellene.
And yet we are carrying the name of God.
De ennek ellenére hordozzuk Isten nevét a nemzetek között.
And so let me just say one short thing about antisemitism.
Hadd említsek meg csak röviden egy dolgot az antiszemitizmusról.
What is antisemitism?
Mi az antiszemitizmus?
In the English or I don't know, in other languages it's anti-sem, but in the Hebrew or in the biblical understanding it's anti-shem.
Az angolban és magyarul is a szóban az anti-sem jelenik meg, de a héberben és a bibliai felfogásban az anti-sem.
Which of course goes back to the sons of Noah, Shem, Ham and Japhet.
És ez Noé fiaira vezethető vissza, akiket így hívtak, Shem, Ham és Japhet.
And even though Ishmael is also a descendant of Shem.
És tudjuk, hogy Izmael is Shem leszármazója.
When you speak about anti-Semitism, you always refer to Israel, to the Jews.
Mégis amikor antiszemitizmusról beszélünk, akkor mindig a zsidókra gondolunk.
Why is that?
De miért van ez így?
What is Shem?
Mit jelent a Shem?
The word Shem in Hebrew means name.
Héberül a Shem nevet jelent.
So basically, if you go anti-Shem, you go against Shem, you are actually going against the name.
Azaz, ha valaki anti-Shem, antiszemita, akkor tulajdonképpen a Shemnek áll ellen, tehát végső soron a névnek áll ellen.
And when you go against the name, which name are you going against? You're going against God, who calls himself the God of Israel.
Ha valaki ellenszegül a névnek, akkor tulajdonképpen kinek áll ellen? Istennek, aki Izrael istenének nevezi magát.
So again, through Israel, God is exposing the hearts of the nations.
Tehát Izraelen keresztül fedi fel Isten, mi van a nemzetek szívében.
And we can see throughout history.
Láthatjuk a történelem folyamán.
The Jews were very often blamed for certain things that they were not guilty of.
Hogy a zsidókat gyakran vádolták olyan dolgokért, amikben nem voltak bűnösök.
Serving as the scapegoat.
Így bűnbakként szolgáltak.
This, as hard as it may be, this is part of our calling, of our purpose.
Bármilyen nehéz is ezt megérteni, de tulajdonképpen ez az elhívásunk része, a létünk célja.
And probably this has come to its peak during the Second World War.
Ez valószínűleg a tetőfokát a második világháború alatt érte el.
Because it was something universal.
Mert akkor egyetemesen zajlott az üldözés.
And we could clearly see the hearts of the different nations exposed with regards to Israel.
És mindebben láthatjuk feltárulni a népek szívét Izraelre nézve.
So why am I saying that in being a scapegoat, Israel is participating in God's act of salvation for the nations?
Miért fogalmaztam úgy, hogy Izrael bűnbakként vett részt Isten üdvtervében?
Because you cannot be saved unless you know that you are a sinner.
Mert nem lehetsz megváltott, ha nem vagy tisztába azzal, hogy bűnös vagy.
Just as Yeshua himself said, I did not come for the righteous, I came for the sinners.
Ahogy Yeshua mondta, nem az igazakért jöttem, hanem a bűnösökért.
Or when he said, healthy people do not need a doctor, it's the sick people who need a doctor.
Vagy amit ugyancsak Yeshua mondott, az egészségeseknek nincs szükségük orvosra, csak a betegeknek.
You need to know that you are sick, or you need to know that you are sinful in order to be saved.
Tudatában kell lenned annak, hogy beteg vagy, vagy annak, hogy bűnös vagy, azért, hogy megmenthessenek, hogy elnyerhessd a megváltást.
And so what God is doing, well, what he did through Yeshua in Israel, exposing the sinful condition of the people.
Amit Isten Yeshuán keresztül Izraelben tett, az, hogy megmutatta a népnek, hogy bűnös.
And in that doing, bringing many people to salvation.
És ezáltal sok ember üdvösségre jutott.
And this is actually something we read about in the book of Acts on the day of Pentecost.
Tulajdonképpen erről olvasunk az apostolok cselekedeteiben pünkös napján.
Peter is telling the people what they have done.
Péter elmondja az embereknek, mit tettek.
And 3,000 at least on that day realize what they have done, and because their hearts were exposed, and they repent, and they are saved.
És legalább 3,000 ember azon a napon rájön, mit tett, mert feltárul az, ami a szívükben van, és így bűnbánatra jutnak és megmenekülnek.
And then, so this is within Israel.
Tehát ez történt Izraelen belül.
But when now, when we come to the nations,
de ha rátérünk a nemzetekre,
and we could say that most of the Western the nations in Western society consider themselves not anymore, unfortunately, but used to consider themselves as being Christian.
Akkor láthatjuk, hogy mostanában sajnos nem, de korábban a nyugati civilizáció keresztényként tekintett magára.
In a sense, thinking that everything is okay between them and God.
Abban az értelemben, hogy minden rendben van közte és Isten között.
But then come Israel.
De aztán jött Izrael.
And their hearts are exposed.
És Isten felfedte azt, ami a szívükben volt.
And people who were thinking that they are okay, that they really love God, through their actions actually are manifesting that they are not.
És azok az emberek, akik úgy gondolták, hogy rendben van minden köztük és Isten között, és valóban szeretik Istent, a cselekedeteikkel napvilágra hozták, hogy valójában nincsenek összhangban Istennel.
And of course this is God's grace.
Az, hogy ez kiderült, természetesen Isten kegyelme.
Because the grace of God exposes our hearts.
Mert Isten kegyelme feltárja a szívünket.
The light of God brings everything out which is in the dark.
Isten világossága napvilágra hoz mindent, ami sötétben van.
For the sake of repentance, for the sake of salvation.
Azért, hogy bűnbánatot tarthassunk, és ezáltal üdvösségre juthassunk.
And again, we cannot be saved unless we know that we are sinful.
Nem menekülhetünk meg, nem juthatunk üdvösségre, ha nem látjuk be a bűnösségünket.
And so through Israel, God was, still is actually exposing the intentions of the hearts of many nations.
Tehát Izraelen keresztül Isten felfedte, és még mindig felfedi a sok nép szívének szándékait.
Okay, so this is the main point of Israel being a scapegoat among the nations.
Ez a lényege annak, hogy mit jelent Izrael bűnbakkénti léte a népek között.
And how God is using Israel in order to expose the hearts of the nations for the sake of salvation.
És hogy hogyan használta Isten Izraelt a népek szívének feltárására, a megváltásukra?
God is purifying the hearts of the nations.
Isten ezáltal megtisztítja a nemzetek szívét.
Or at least giving a chance for the nations to repent.
Vagy legalábbis lehetőséget ad, hogy bűnbánatra jussanak.
And you know we have seen this after the Second World War.
És ezt láthatjuk is a második világháború után.
I've seen German brothers and sisters breaking down in repentance.
Láttam német testvéreket összetörni bűnbánatban a bűnök súlya alatt.
And their hearts being transformed.
És a szívük átformálódott.
Having a much closer relationship to God through their relationship with the Jews, with Israel.
És sokkal közelebb kerültek Istenhez a zsidókkal és az Izraellel való kapcsolatuk által.
Okay, so now as we come to the last passage, we will see how this whole story of the two goats is connected to Pesach.
Most elérkeztünk a legutolsó felolvasandó szakaszhoz, ami megmutatja, hogy a két kecskebak hogyan kapcsolódik a Pesachhoz.
Because actually Yom Kippur and Pesach are very much connected.
Mert a Jom Kippur és a Pesszáh valójában mélyen összefügg.
Because the same blood that Yeshua shed on the cross is that very same blood that he brings into the heavenly temple, into the most holy place.
Mert ugyanaz a vér, amit Yeshua a kereszten kiontott, volt az, amit bevitt a mennyben a szentek szentjébe.
So let us read how this whole principle of scapegoat is being played out in this very particular Pesach.
Tehát olvassuk el, hogy a kecskebak képe hogyan jelenik meg ezen a nagyon különleges Pesachon. Szokás volt, hogy ünnepenként elbocsátott nekik egy-egy foglyot, akit éppen kértek. Volt akkor egy Barabbás nevű fogoly, kit lázadókkal együtt bilincseltek meg. Ezek a lázadók gyilkosságot is követtek el. Feljött a tömeg, és kérni kezdte, hogy tegye meg nekik, amit mindig megszokott tenni. Pilátus megkérdezte tőlük, akarjátok, hogy elbocsássam nektek a zsidók királyát? Tudta ugyanis, hogy a főpapok féltékenységből adták kezére. A főpapok azonban fellázították a népet, hogy inkább Barabbást bocsássa el nekik. Mit tegyek hát azzal, akit a zsidók királyának mondotok? Kérdezte újra tőlük, mire azok újra kiáltozták, feszítsd meg! De hát mi gonoszat tett? Kérdezte őket Pilátus, mire azok még inkább kiáltozták, feszítsd meg! Mivel Pilátus eleget akart tenni a tömegnek, elbocsátotta nekik Barabbást, Jézust pedig megkorbácsoltatta, és átadta, hogy megfeszítsék.
Okay, so here we see two persons.
Ebben a szakaszban két szemét látunk, Jézust és Barabbást.
In Hungarian Barabás, I don't know if it means anything to you.
Nem tudom, hogy a Barabás névnek van-e bármilyen jelentése magyarul.
But in the Hebrew, it actually means Bar Abba.
De héberül ez Bar Abba.
Which literally means the son of the father.
Ami szó szerint azt jelenti, az atya, apa, fia.
And in another gospel, if I'm not mistaken, is the gospel of Matthew, we read that this Barabbas was called Yeshua Bar Abba.
És ha nem tévedek, a Máté evangéliumában olvassuk, hogy ezt a Barabást Yeshua Barabásnak hívták.
Let's say if we go back to Yom Kippur, we have these two goats.
Térjünk vissza a Yom Kippurhoz és a két kecskebakhoz.
They are very similar.
Ezek nagyon hasonlítanak egymásra.
They even have the same name.
Még a nevük is ugyanaz.
Yeshua, son of the father.
Yeshua az atyafia.
One represents the sin offering.
Az egyik a bűnökért való áldozatot jelképezi.
Because he is holy, he is blameless, he is sinless, Yeshua.
Mert szent, fedhetetlen, büntelen, ő Yeshua.
And the other one who is it seems like he is very similar because he has the same name, but he is a criminal, he is a murderer.
És a másik nagyon hasonlónak tűnik, mert hasonló a neve, de ő egy bűnöző, egy gyilkos, tele van bűnökkel.
And he is sinful.
Tele van bűnökkel.
And what do we see here happening?
És mit látunk, hogy mi történik?
We see the Jews or a certain part of Israel, the Jewish people.
Azt látjuk, hogy a zsidók, vagy legalábbis a zsidó nép egy bizonyos része,
Doing exactly according to the principle of Yom Kippur.
Pontosan a Yom Kippurra előírtak szerint jár el.
But actually here Yeshua is actually almost playing both roles.
Bár Yeshua itt mindkét szerepet eljátsza,
Because the people are actually blaming Yeshua for things he didn't do.
Mert az emberek olyan dolgokért vádolják, amit igazából meg sem tett.
So here we see him both as a scapegoat, but also as the sin offering.
Tehát itt Yeshuát bűnbakként és a bűnökért való áldozati felajánlásként is látjuk.
But we have here, it's like we have with this picture of these two goats. One is going to the altar, to the cross, to be sacrificed for sin.
Emellett láthatjuk a két bak képét, ahogy az egyik felmegy az oltárra, a keresztre, hogy feláldozzák a bűnökért.
And the other one, who is very similar, at least by name, is being released, who is sinful.
A másikat, aki neve alapján nagyon hasonló, szabadon engedik.
And so I think it's a very interesting picture how this whole principle of the two goats of Yom Kippur is being revealed.
Azt gondolom, hogy ez egy nagyon érdekes kép arról, hogy megjelenik a Yom Kippur két kecskebakja ebben a jelenetben.
And really the connection between Pesach and Yom Kippur.
És a kapcsolatra a Pesach és a Yom Kippur között.
As Yeshua here as the goat being sent to be slaughtered for the sins of the people.
Yeshua az a kecskebak, amely elküldetett, hogy feláldozzák az emberek bűneiért.
And the other one who is sinful, who is kind of he's representing all the other the rest of the people who is also sinful is being released.
És a másik szemét, aki tele van bűnökkel, és akiben ezáltal visszatükröződik a bűnös nép, elengedik.
Now we don't really know what happened to him, but he was set free. I hope he had the chance to repent.
Pontosan nem tudjuk, mi történt vele. Annyit tudunk, hogy szabadon engedték, és remélem, hogy volt esélye arra, hogy megtérjem.
Maybe it will help you to understand better the whole story of Israel.
Talán az elmondottak segítettek abban, hogy jobban megértsétek Izrael egész történetét.
The fact that we are as a nation being the scapegoat for all the other nations.
Azt, hogy mi nemzetként miért váltunk a többi nép bűnbakjává.
Is not a coincidence, it's not by chance.
Ez egyáltalán nem véletlen.
It is part of our calling as a priestly nation.
Ez papi népként az elhívásunk része.
And as we have read, we are carrying the iniquity of our priesthood.
És ahogy felolvastuk, azt is. Hogy hordozzuk a papság bűneit?
And I think actually maybe this is something that we as Jews also need to learn because we normally consider ourselves as the victims.
Talán ez egy olyan dolog, amit nekünk zsidóknak is meg kell tanulnunk, mert rendszerint úgy tekintünk magunkra, mint áldozatokra.
Which is true.
Ami egyébként igaz.
In many ways.
Nagyon sok szempontból.
But it's not the whole story.
De a történet így nem teljes.
And I also believe that when these verses in Zechariah will be fulfilled.
Hiszem azt is, hogy ha a Zakariás könyvében leírt igék beteljesülnek,
when God is saying and they will look upon me whom they have pierced and they will mourn.
Ha rátekintenek arra, akit által szegeztek és gyászolni fognak,
which speaks about the great salvation within Israel, maybe a national salvation.
Ami az egész Izrael megváltásáról beszél, talán egy nemzeti megváltásról is.
As we behold the crucified Lord,
amikor megpillantjuk a keresztre feszített urat,
I believe that one of the reasons there is such a great mourning and weeping.
És azt hiszem, ez egyik oka annak, hogy ekkora sírás és gyászolás lesz.
is not only because we will recognize him for who he is, as our brother.
Nem csak az, hogy felismerjük azt, hogy ő kicsoda, hogy Jeshua a testvérünk.
Like in the story of Joseph.
Mint a József történetében.
But we will also recognize that the way that the Lord has taken us through our history as a people.
Hanem felismerjük azt is, hogy miért vitt minket végig Isten népként a történelmünkön.
Is very much connected to the history of Yeshua and to his destiny and his the reason for his coming to this world.
Ez nagyon szorosan összefonódik Yeshua életének történetével, sorsával és azzal, amiért eljött erre a földre.
So I believe a lot of the pain and the wounds that we are carrying, this will be a great healing, because we will understand why we had to go through all this.
Azt hiszem, hogy a sok fájdalom és seb, amit hordozunk, begyógyulnak, mert megértjük, miért kellett végigmennünk mindezen.
Until that moment comes, there is still a lot that we have to go through.
De amíg elérkezik ez a pillanat, addig még sok mindenen keresztül kell mennünk.
Köszönöm, Uram, azt, hogy hozzád szólhatunk. Köszönöm a jelenlétedet, köszönöm az itt létedet, köszönöm, Uram, a szeretetedet, a megváltó kegyelmedet. Mindent, amit adtál nekünk azért, hogy életre kelhessünk. Elhívtál az örök életre. Meg kell köszönöm azt is, Uram, hogy olyan tanításokat adsz, ami örömünkre szolgál, ami vidámmá teszi a szívünket, tisztává az elménket, és csodálatos dolgokat nyit ki a te igéd által. Megköszönöm Eának azt a töretlen és hűséges követésedet, amivel megajándékoztad őt, hogy minél több tudást, minél több kijelentést elrejtve a szívébe tovább tudja adni azoknak, akik még nem ismerik ezeket az oldalakat. Köszönöm azt is, Uram, hogy a zsidók, a mi gyökerekkel rendelkező testvéreimnek, akik felismerik az új szövetségben a te igazságodat, hogy azokat úgy tudják elvinni, jobban mondva, úgy tudják mások elé vinni, hogy a te áldásod van rajta. Ki tudják nyilatkoztatni mindazt, ami rejtve volt előttünk. Kérek, Atyám, hogy továbbra is adj nekünk ilyen lehetőséget. Adj nekünk ilyen tanításokat, hogy meg tudjunk állni az élet útján, hogy ne tévelyegjünk, hogy ne megyünk, ne futkossunk ide, mert ott van a Krisztus, ne futkossunk máshova, mert ott van a Krisztus. Mert Krisztus, Uram, bennünk van a Szent Szelemed által is. Bennünk van, Uram, és ki kell nyitni azokat az igéket számunkra, amit te megígértél a világ letétele előtt. Mindazoknak, akiket elhívtál. Könyörögve kérlek, hogy áld meg az itt hallgató testvéreimet, messiás hívő testvéreimet, a zsidó testvéreimet, és a nemzetekből való testvéreimet is. Add, Uram, azt az örömöt, hogy az időknek a végén egyé válhassunk te benned, amit elrendeltél, Uram, a te ígédbe, és ehhez járuljon minden tanítás segítségül, hogy ne a mi szívünk szerint, hanem a te általad kapott szív szerint gondolkodjunk mindenről. Áld meg, Uram, a zsidó testvéreimet mindkét kezeddel, hogy minél előbb felismerhessék egyszülött fiadban a messiást. Áld meg, Uram, azokat, akik téged most keresnek, hogy felismerhessenek téged. Áld meg, Uram, azokat, akik követnek téged. Ugyanúgy, Uram, az első órásokat, mint az utolsó órásokat is, hisz megígérted. Kérlek, Atyám, adj több világosságot, több figyelmet, több érzést, nagyobb szellemi képességeket arra, hogy megismerhessük az igétnek a mélységét. Köszönjük Eának ezt a végtelen tisztelettel és irántad való hűséggel kapott igének részletes elmagyarázását a szellemed által. Add, hogy ezek bennünk maradjanak, hogy gyümölcsöt hozzanak, hogy éhséget indítsanak bennünk, hogy még többet megismerhessünk belőled. És kérlek, Atyám, terjesz ki kegyelmedet, irgalmadat mindazokra, akik keresnek téged, és hadd találjanak meg, adj még időt arra, hogy mindazokat, akiket te elhívtál a világletétel előtt, meg tudjanak térni hozzád, és tudjunk együtt, egy akarattal, egy szívvel, és örömben téged magasztalni. Atyám, kegyelmedet és irgalmadat kérjük a következő időkre, és küldj tanítókat, hogy világosságot kapjunk te általad. A Tojéssel Messias nevében emelünk.